Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te néged, hogy gondolatban melléd szegődhetünk, akkor, amikor ott szenvedtél a Golgotához vezető úton, és köszönjük Te néked, hogy mint egy melléd állhatunk, és átélhetjük veled együtt mindazt a nyomorúságot, szenvedést, amit átéltél. Urunk, valójában nem tudjuk átélni mindazt. Képtelenség a részünkre, a számunkra. De köszönjük néked, hogy valamit mégis engedsz megértenünk abból a mélységes testi, lelki gyötrelemből, amint te átmentél. Köszönjük néked, hogy elénk adtad azt a Zsoltát, amiről ezeken az estéken gondolkodhatunk, és ezáltal bepillantást engedsz a te szívedbe, lelkedbe, abba, ami benned történt akkor, amikor mindezt, amit végig énekeltünk, te végig csináltad. Köszönjük te néked, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy megváltásunk érdekében művelted azt, és köszönjük, hogy azt is tudhatjuk, hogy te már föltámadtál a halálból és élsz. És köszönjük, hogy te vagy az, aki most is szólsz hozzánk és tanítasz minket, aki vonz bennünket magadhoz, hogy bízzunk te benned és bízzuk te reád magunkat, és szeressünk meg téged mindazért, amit érettünk cselekedtél. Kérünk, áld meg a mai esténket, és szólj hozzánk a Biblián keresztül most is. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 22. Zsoltárból. Tegnap az első 6 verset olvastuk el, most a 7. verstől a 9. versig olvassuk, de még egyszer elolvasom az első verstől kezdve. Az éneklő mesternek az Ayelet Hassakkar szerint Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartatásomtól jajgatásom szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáim, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, s nem férfi, embereknek csúfja, és a nép útálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Kedves testvérek, ez a Zsoltár, amivel foglalkozunk, az Úr Jézussal a legszorosabb kapcsolatban áll. Hiszen ő maga a kereszten ezt a Zsoltárt imádkozta, és úgy tudjuk, hogy egy mondata biztos kiszakadt belőle, a második vers mondata, én Istenem, miért hagytál el engemet? Tegnap este arról beszéltünk, hogy vajon mit élt át Jézus, de még inkább mit élt át, illetve mit élt át Dávid, de mit élt át még inkább Jézus, amikor ez a mondat ő belőle kiszakadt. Mert hogy igazán nem tudjuk megragadni ezt a lelki mélységet, amiben Jézus itt zuhant, amely mélységben megszületett ez a kiáltás az ő szívében, az ő száján is, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Éli, éli, lama sabachtáni. Minden esetre különös dolog, hogy ez a Zsoltár itt van előttünk ugye a Bibliában, és ezáltal, a Zsoltár által, hogy az imádságban is megemlékeztünk róla, Jézus szinte bepillantást enged a maga lényébe. Hogy egy kicsit az ő helyébe tudjuk magunkat gondolni, hogy valamennyire átélhessük azt, hogy mit élt át a mi megváltásunknak az érdekében. Így szegényebbek lennénk ezzel a Zsoltárral, mert ha nem lenne itt a Bibliában, akkor csak látnánk az evangéliumban Jézus szenvedés történetét, de igazán, hogy az csak egy olyan, mint egy film előttünk, ami lepereg, és akkor látjuk, hogy mi történik jelenetről jelenetre, eseményről eseményre. De igazán nem tudjuk, hogy közben mi zajlódik le magában az események főszereplőjében, magában az Úr Jézusban, de ez a Zsoltár pontosan azt mutatja nekünk, hogy ő benne mi zajlott le. Szinte Dávidban ő maga imádkozza ezt a Zsoltárt, és és így kis ablakot nyit nekünk arra, hogy lássátok meg, hogy bennem mi történik akkor, amikor az a film pereg előttetek. Szenvedés történetem és halálunk filmje. Tehát Jézustól ez a Zsoltár egyszerűen elválaszthatatlan. Azért is elválaszthatatlan, tegnap mondtam ezt, mert olyan részletek is vannak benne, amik éppen itt a 9. vers, amit felolvastunk. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne, ezzel gúnyolták Jézust, amikor a kereszten volt, és aztán ebben a Zsoltárban olvassuk azt a másik részletet is, hogy megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek, ami megint Jézus keresztjénél valóra vált, pedig a római katonák biztos nem ismerték ezt a Zsoltárt, és nem az volt a szívük vágy, hogy beteljesítsék ezt a mozzanatot, ami a Zsoltárban megíratott. Csak nem 1000 évvel ugye Jézus keresztre feszítése előtt. Nos, nézzük most tehát tovább ezt a Zsoltárt, ami által bepillanthatunk, ami drága megváltónak a szívébe, a lelkébe. A mai szakaszunkban azt látjuk, hogy Dávid döbbenetes képekbe beszél magáról, de újra mondom, hogy a szavaiban Jézus szavait halljuk fölcsendülni. Minek látja magát? Minek látja magát Dávid, illetve Jézus? Azt olvassuk itt a 7. versben, de én féreg vagyok, és nem férfi. Féreg vagyok. Ez a féreg, ez valami undorító állati lény. Megfosztva minden méltóságomtól, olyan vagyok, mondja Dávid, mondja benne Jézus, mint egy undorító állati lény. Így éli meg ezt az egész állapotot, amiben ott van a kereszt előtt, illetve a kereszten is. Miért lett ilyenné Jézus? Kérdezhetjük. Azért, testvéreim, mert azonosult velünk. Azonosult velünk. Akik a bűneink miatt és a vétkeink miatt valójában az Isten szemébe férgek vagyunk. Nyugodtan kimondhatjuk ezt a szót. Annál is inkább, mert Isten ugyanezt a szót mondta Izraelnek is. Sőt, ott egy kicsit még becézve mondta, ne félj, férgecske Jákob. Jób is mondta a könyvében, a halandó, aki féreg. Ha Isten mondta ezt egy népnek, ha Jób nem átallotta magáról, illetve az emberről kimondani ezt, hogy nem több az ember. És ha Jézus ezt mondta magáról, hogy én egy féreg vagyok, itt egy visszataszító állati lény, megfosztva minden méltóságomtól, akkor nekünk se kell annyira félni ettől, hogy magunkra mondjuk ezt a szót, testvérek. És magunkat így jellemezzük. A bűneink és a vétkeink miatt mi is férgek vagyunk. Jézus csak azért lett féreg, mert velünk azonosult. Mert velünk azonosította magát. Az egyetlen férfi, az egyetlen valódi férfi, Jézus, az Ádám, a második Ádám, a második ember, az Ádám szó szerinti ember, féreggé változott, amikor velünk azonosult. Féreg vagyok, nem férfi. Aztán azt is mondja magáról Dávid, de benne Jézus, emberek csúfja. Emberek csúfja. Az azt jelenti gúnyolódás céltáblája. Sőt, annál többet is jelent, csúfságot jelent. Csúfsággá lettem. Megvetettek és gyűlöltek. Ezért csúfsággá tettek, és én csúfsággá lettem. Itt is megkérdezhetjük, hogy miért lett Jézus csúfsággá. Azért, mert megint azonosult velünk. Ő nem volt csúfság, ő benne gyönyörködött még az Atya is. De amikor velünk azonosult Jézus, velünk bűnösökkel, és a bűneinket magára vette, akkor egyszerűen csúfsággá olyanná vált, mint mi. Mert a bűn bennünket nem csak féreggé, de csúfsággá is tesz. Elcsúfít bennünket. Hát az egyetlen, akiben gyönyörködött az Atya, miattunk csúfsággá is lett. Ezek után még egy harmadik dolgot is mond magáról. Azt mondja Dávid, illetve benne Jézus, népek utálata. Népek utálata lettem. Nem csak a nép utálata, ahogy a Károlyban, hanem többes számban van a népek utálata, akit a népek utálnak. utálatosság lettem, amitől undorodnak az emberek. Egyszerűen látja ezt Jézus magáról, és ugyanúgy szól itten, ahogy egyébként az Ézsaiás profécia is megmondja, hogy a Messiás utált volt. Undorít, akitől elfordítjuk az arcunkat, és nem törődünk vele. Fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Megint a kérdés, miért lett Jézus utálattá? Egy undorító valakivé. Azért, mert mi a bűneink miatt undorítóak vagyunk, és velünk azonosította magát. Ő nem volt undorító önmagába. Ő csodálatos volt. Ő szép volt. De miután velünk azonosult, a bűn miatt, a bűneink miatt, a vétkeink miatt undorítóvá lett, népek szemében undorítóvá. Hát testvérek, itt van ez a félelmetes dolog, hogy Dávid milyennek látja magát ebbe a helyzetébe, de Jézus milyennek látja magát abban a helyzetében, amikor ott viszik az úton, és aztán felszögezik a kereszt, és ott van a keresztfán. Féreg vagyok, csúfság vagyok, utálat vagyok. Újra kérdezzük ezt, hogy miért lett Jézus ilyenné? Mert ezt nagyon fontos megértenünk. Mondtam eddig is, de ismétlem, azért, mert azonosul velünk. Ez egy nagyon fontos gondolat. Azonosítja magát vel, azonosítja magát a férgekkel, az undorító csúfságokkal, akik a bűnösök. Egyszerűen itt, testvérek, ez nem egy nagyon hízelgő kép rólunk. Mi magunkra szeretünk egészen másképp gondolni, és magunkra egész másképet ápolgatni. De az ember csak addig csinálja ezt, amíg nem látja meg a maga arcát Jézusban. Amíg bele nem nézek Jézusba, és nem látom meg benne saját magamat. Ő azért láthatom meg benne magamat, mert ő engem fölvállalt, engem velem azonosította magát. Mihelyest meglátom Jézusban a magam arcát, hogy így mondjam, azonnal én is ki tudom mondani, hogy én is bizony Jézus, én is egy féreg vagyok, egy csúfság vagyok, és egy utálat vagyok. Nem tudom, hogy ezt mi látjuk-e, vagy valaha megláttuk-e, vagy megsejtettük-e, hogy mi tulajdonképpen, hát igazából ezek vagyunk. A bűneink miatt vagyunk ezek, a vétkeink miatt vagyunk ilyenek. Sőt, már eleve ilyennek születtünk. A bűnben születtünk meg, az Isten nélküliségben születtünk meg, és ha Jézus velünk, hogy így mondjam, nem azonosul, akkor ő soha nem válik ilyenné. Akkor mindig megmarad annak, ami ő volt igazából. Amíg nem azonosult velünk, addig milyen volt Jézus? Hát ott járt az Izrael népe körében, ugye? Úgy járt ott, mint egy csúfság, mint egy utálat, mint egy féreg, nem? Egyszerűen kiemelkedett. Mindenki közül kitűnt, ugye? Saul egy fejjel magasodott a nép fölé. Olyan magas volt Izrael első király. De Jézus nem egy fejjel magasodott, hanem nem is tudom mennyivel magasodott. Az összes kortársai fölé. És nem csak ott Izraelben, hanem az egész világon. Nem találjuk a párját Jézusnak. Annak a bölcsességnek, annak a szeretetnek, annak a szentségnek, annak a tisztaságnak, ugye, ami benne lakozott. Egyszerűen páratlan Jézus személye. És amíg nem azonosult velünk, addig ilyen volt, de mihelyest azonosult velünk, féreg vagyok én, és nem férfi. Mihelyest fölvállal bennünket a kereszten, azonnal mi vagyunk azok, akik őt féreggé tesszük, csúfsággá tesszük, és utálattá tesszük. Mert mi ilyenek vagyunk. Mint hogyha itt lenne egy ilyen koszos, retkes, trágyás ruha, és fölvennénk magunkra. Aztán mi is koszosak, retkesek és trágyásak lennénk. Mihelyest Jézus fölvállalt minket, a férgeket, az utálatosságokat, a csúfságokat, ő is azzá vált. Azonosul velünk. Hát ebbe az azonosulásba egyébként döbbenetes dolog azért, hogy ezt, vagy miért csinálta ezt? Miért vette föl ezt a ruhát? Miért vállalt föl bennünket? Miért azonosult velünk? Azért, mert szeretett minket. És azért, mert nem akarta, hogy mi továbbra is férgek, csúfságok és utálatok maradjunk. Ebben van némi szeretet.
Sőt,
ebben csak szeretet van. Ez maga a szeretet. Ő nem undorodik tőlünk, akik valóban undorítóak vagyunk, nem határolódik el tőlünk, akik csúfságok vagyunk, és nem különül el tőlünk, akik férgek vagyunk, hanem egyszerűen fölvállal és azonosul velünk. Úgy is kifejezhetjük egyébként azt, hogy Jézus miért vált ilyennél, nem csak, hogy mert azonosult velünk szeretetből, hogy minket ettől megszabadítson, hanem azért is, mert Isten ítélete utolérte. Itt látjuk azt, testvéreim, hogy milyen az, amikor az Isten ítélete valakire lesújt. Mihelyest az Isten ítélete lesújt valakire, és elhagyja őt, mert ez volt az ítélet, hogy elhagyta őt, Jézus abban a pillanatban féreggé, emberek csúfjává és népeknek utálatává változott. Akit az Isten elhagyott, az ilyen. És ezt, testvérek, ez egy nagyon döbbenetes dolog. Így a mai világban is mondhatjuk, az emberek, akiket az Isten elhagyott, azok ilyenek. Valójában ilyen az arcuk, akkor is, hogyha szép öltönyben vannak öltözve, meg luxusautókba járnak, meg luxus villáik vannak. Egyszerűen ilyenek, az Isten által elhagyott emberek ilyenek a Földön, és hogyha egyszer meghalnak, és Isten nélkül halnak meg, akkor bekerülnek a kárhozatba, ahol ugyancsak ilyenek maradnak. Maradnak csúfságok, undorító férgek. És a férgük meg nem hal, ugye, ahogy mondja az írás. Hát, amikor Jézus azzá válik, testvérek, akkor az azért van, mert az Isten ítélete rajta van. Az Isten ítélete. Amíg rajtunk van az Isten ítélete, mi is ilyenek vagyunk. Mihelyest az Isten kegyelme átölel bennünket, ő megszünteti a féreg voltunkat, elveszi a csúfságunkat, megszünteti az undorító voltunkat, és Isten képmásává tesz minket. Elkezd átformálni. Hogy emberekké váljunk. Isten által elgondolt igazi emberekké. Térjünk vissza az Úr Jézushoz, és lássuk meg, hogy hogyan bánnak vele. Hogyan bánnak azzal, aki már magáról azt mondja, hogy én már egy féreg vagyok, egy undorító csúfság vagyok. Hogy bánnak vele az emberek? Aki azért lett ilyen, mert hogy velük azonosult, és mert az ő ítéletüket magára vállalta. Hogy bánnak vele? Hát testvérek, hát hogy bánnak vele? Azt olvasok itt a Bibliában, hogy ott van Jézus a kereszten, elhagyta őt az Isten. Miért hagytál el? Hát elhagyta. A lelkében pokolian szenved, a testében ott van legyengülten, véresen zihál, a halál tusáját vívja, mesztelenül, megszégyenítve, megalázva a keresztfán, de a körülötte állóknak ez még nem elég. Ez még nem elég. Hozzáfognak az emberek, a férgek, itt látszik meg az embernek a féreg volta, a csúfság volta, az undorító volta, hogy hozzáfog még ezt a Jézust gyalázni. Mit csinálnak? Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam. Csúfolkodnak rajtam. Hát Jézus történetét olvassuk. Mit csinálnak az emberek, akik ott vannak körülötte a kereszt körül? Egyfolytában csúfolják. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt. És más egyéb gúnyolódó szavakat is olvashatunk az evangéliumokban. Egyfolytában gúnyolják. Te, aki azt mondtad, hogy 3 nap alatt fölépíted a templomot, na! Te, aki másokat megmentettél, na! Menj meg magadat! Egyfolytában gúnyolják Jézust. Aztán nem csak ezt csinálják vele, hanem azt mondja, félrehúzzák ajkaikat. Félrehúzzák ajkaikat. Ez azt jelenti, az eredeti szöveg, hogy grimaszokat vágnak rá. Eltorzítják az arcukat az emberek, akik ott állnak körülötte. Mindenféle pofákat vágnak, ahogy ma mondjuk. Ez a megvetésnek a kifejezése. Grimaszokat, torz arckifejezést öltenek az emberek. És azt mondja, utána nem elég, hanem még hajtogatják a fejüket. Az nem ezt jelenti, hogy így csináltak, hanem ezt jelenti. Így. Ez a gúnyolódó fejbiccentés fölfel, amikor rántja az ember a fejét. Eltorzítva az arcát. Grimaszolnak, pofákat vágnak, kárörömmel felvetik a fejüket, és közben mondogatják azt, hogy na te, aki az Úrra bíztad magad, menj meg mentsen meg most téged az Isten, és szabadítson meg őt. Tehát egy gyönyörködtél benne. Ugye, itt van testvérek az, hogy hát Jézus, Dávid felé is elhangozhatott ez, ő is átélt, de Jézus biztos, hogy átélte ezeket. Átélte ezeket. És ezek a testvérek, ugye ezek az emberi, ahogy mondtam, ezekben lepleződik le az embernek, nekünk a valódi lényünk. Mi ilyenek vagyunk. Nehogy azt gondolja bármelyikünk, hogyha mi ott lettünk volna, mi másképp viselkedtünk volna, ha csak nem már kegyelemből másképp nem viselkedtünk volna Jézussal. Mert ugyanarra mi is képesek vagyunk, mert mi is ugyanazok a férgek vagyunk, azok a undorító csúfságok, akiknek elmond minket a Biblia. Ezek a szavak egyébként a kegyetlenségnek a szava is. Ugye itt van az, hogy nem elég, hogy ott van már bajba, amúgy is, még rúgunk bele még egyet azért. És ugyanakkor még ráadásul a gőgnek a szava is. Az emberi gőgnek a szavai, mert minthogyha azt mondanák az emberek, hogy na tessék, mi jó oldalon állunk, te álltál rossz oldalon, Jézus. Mi velünk nincs semmi baj, az Isten velünk van, veled meg nincsen. Mi állunk a jó oldalon? Ezek a szavak, testvérek, a gőgnek, az elbizakodottságnak a szavai. Ugyanakkor a mérhetetlen, az önismeret legteljesebb hiányáról tanúskodnak. Jézus ismeretének is a hiányáról tanúskodnak. De hát így bánik az ember, testvérek, az Úrral, Jézussal. Így bánunk vele. Belenézhetünk itt a saját lelkünknek, a szívünknek, a feneketlen kutyába, és mondhatjuk, hogy íme az ember, íme én, íme én. Ha rajtunk múlik, akkor ilyen mérhetetlenül, kegyetlenül, irgalmatlanul és gőgösen tudunk bánni, nem csak egymással, mert egymással is tudunk így bánni, de így bánunk az Isten fiával is. Azt hiszem, hogy ha ezeket komolyan megfontoljuk, testvérek, és a szívünkre veszük, akkor félre kell dobni minden a saját jóságunkról, meg eredendő, nem tudom milyen tökéletességünkről való mindenféle álmodozásunkat. Jobb, ha elfelejtjük. Mi nem ilyenek vagyunk. Mi olyanok vagyunk, hogy a Biblia lefest minket. Nem kell illúziókat kergetni ugye magunk felül, hogy milyen jó emberek vagyunk. Azt hagyjuk meg a liberálisoknak. Ő szerintük az ember eredendően jó. A Biblia azt mondja, nem eredendően férgek vagyunk, utálatos, undorító emberek vagyunk az Istenhez. Ez a mi igazi fényképünk. Csak úgy jön belőlünk a bántás, a gyűlölet, a kegyetlenség, az irgalmatlanság, a paráznasság, a hitetlenség, az egoizmus, minden jön belőlünk, mint egy tüzes lávát, úgy tudjuk magunkból ezeket okádni, ezeket a dolgokat. Ilyenek vagyunk. Jézusnál is látszik, hogy milyen az ember. Jobb, ha azt mondjuk tiltakozás helyett, hogy Úr Jézus, te, aki azonosultál velem, és akit az Isten ítélete azzá tett, amivé tett, hát benned hadd lássam én saját magamat. Mihez, testvérek, meglátjuk magunkat benne, és belealászkodunk abba, hogy ilyenek vagyunk, elkezdődött a gyógyulásunk. Elkezdtünk emberré változni. A kegyelem elkezd átalakítani minket. Egy igen döbbenetes felismerés még itt az ígében, testvérek, az is, hogy amit Jézusra mondanak ezek a gúnyolódók, az igaz volt tulajdonképpen. Mert rá igaz volt ez, amit csúfolják, fejbiccentve és grimaszolva, hogy az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Ha valaki, Jézus, az Úrra bízta magát, és gyönyörködött az Úrban. Ez volt Jézus. Igazat mondtak az emberek. A szó legszigorúbb értelmében csak is ő volt ilyen az emberek között. Az Úrra bízta magát, és gyönyörködött az Úrban. Hogyha úgy megfontoljuk ezt, testvérek, akkor ugye rájövünk, hogy akkor meg miért van a keresztfán. Mert hogyha valaki az Úrban is bízik, meg gyönyörködik is benne, akkor nem kerülhet oda. Így okoskodtak azok az emberek is, akik ezt mondták. Hát tényleg, ha az Úrba bízott, nem kerülhet volna oda. De nem bízott az Úrban, és nem gyönyörködött. De mégis Jézus volt az, aki bízott az Úrban, és gyönyörködött az Úrban. És mégis ott volt. Mégis ott volt. Miért volt ott? Tudjuk, hogy miért volt ott. Azért volt ott, hogy bennünket megváltson. Azért nem mozdul a keresztről, Azért nem mozdul el onnan a szögekről, pedig elmozdulhatott volna. Ott hagyhatta volna a keresztet egy szempillantás alatt. Azért nem mozdul el, mert gyönyörködik ott is az Atya akaratába. És az Úrra bízza magát. Még akkor is, amikor tudja, hogy az Úr elhagyta, az Atya elhagyta. Még ott is rábízza magát. Testvérek, azért teszi ezt, mert szereti az Atyát, és gyönyörködik az Atyába, és bízik benne, és közben ráadásul mellékesen még minket is, engem is szem előtt tartott. Mert éppen így szerzi meg nekünk a megváltásunkat. Ezért marad tétlen Jézus. Továbbra is bízik az Atyában, és gyönyörködik az Úrban. A megváltásom érdekében teszi, mert szeret. És tulajdonképpen az is döbbenetes, hogy az Atya sem mozdul. Ugye tegnap beszéltünk erről, hogy az Atya Isten is, hogy így mondjam, elhagyja őt, és hiába kiált hozzá, a kiáltása nem éri el az Atyát, legalábbis látszólag nem éri el. Jézus úgy éli át, hogy nem éri el az Atyát a kiáltás, mert az Atya teljesen passzív, nem szól, nem küld semmi segítséget. Annyit sem ad ki a mennyből. Mondtam tegnap, hogy a megkeresztelésnél megszólal az Atya. A megdicsőlés hegyén megszólal az Atya, de a kereszte hiába kiált utána Jézus, nem szólal meg az Atya, néma marad. Miért marad néma? Azért, mert azt akarja, hogy az ő fia vére árán a megváltás elvégződjön. Azt akarja, hogy a megváltás ott végbe menjen. És tudja, hogy a fiának ott végig kell menni ezen az úton. Egészen addig, míg leteszi a kezét az ő kezébe a lelkét, és meghal. Nem avatkozik közbe, azért, mert szeret minket az Atya, szeret engem az Atya, ezért nem avatkozik közbe. Olyan szép ez, testvérek, és olyan szívmelengető, hogy valaki bennünket Jézus szemében és az Atya szemében is ennyire szeretett, hogy kész volt erre az áldozatra érettünk. És kész volt arra, hogy végig gyönyörködjön az Úrban, és bízzon az Istenben. Értünk, akik abszolút nem gyönyörködünk Istenbe, és nem is bízunk benne eredendően. Abszolút, nem törődünk vele. Mit vált ki mindez? Ezzel fejezzük most be a gondolatainkat. Látjuk, hogy a gúnyolódó szavak, amik érik Dávidot, Dávidnak eszébe juttatják az Úr iránti bizalmat és a benne való gyönyörködést. A 10. versben, ezt most nem olvastuk ugyan föl, de ha pillanatra oda hajtjuk a Bibliánkat, meglátjuk, így kezdődik, hogy mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőjén. Ugye az előtte való versben van a csúfolkodás. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne, és így folytatja, tehát mert te hoztál ki engem anyám méhéből. Ez a mert szócska, testvérek, ez héberben annyi, hogy ki. De ez azt jelenti, csodálatos módon, hogy a gúnyolódó szavak Dávidnak eszébe juttatják az Úr iránti bizalmat és a benne való gyönyörködést. Tehát megerősíti azt, amivel gúnyolják, hogy az tényleg úgy van. Te azzal gúnyoltok engem, hogy az Úrban bíztam és benne gyönyörködtem? Igen, úgy van. Ezt fejezi ki ez a héber szófordulat itten. És ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy miközben ezzel akarják őt gúnyolni, pont ezzel a szóval erősítik meg őt az Úrban. És ugyanígy van, testvérek, az Úr Jézussal is. Hogy az emberek biztosan a gúnyolódásukkal őt el akarják még jobban keseríteni, még jobban akarják lenyomni a szenvedésnek a mélységeibe, de bizonyára ő benne is pont az ellenkező hatást váltotta ki a gúny szó. Nem az elkeseredést, a még mélyebb, hanem azt, hogy még inkább azt mondta magába, hogy igen, úgy van, ahogy ti, amivel gúnyoltok engem, az úgy igaz. Én az Atyában gyönyörködtem, és benne bíztam, és most is ezt teszem. Aki az anyám méhétől fogva az én Istenem volt. És aki bíztatott engem, az anyám emlőim. Ti hiába álltok itt előttem, groteszk arcokat vágva, és gúny szavakat rám szórva, és biccengetve a fejetekkel. És vágjátok a fejemhez ezeket a kegyetlen, durva szavakat. Úgy van, ahogy mondjátok. Jézusnak szinte a hitét erősítették meg ezek a gúnyolódó szavak ott a kereszten. az Úr testvérek még így a rosszból is tud jót kihozni. Még az emberek gúnyolódásából is tud jót kihozni. Át tudja fordítani a hívők lelkében még az őket érő szavakat is, vagy bántó szavakat is erősítő szavakká. Erősítő szavakká. Végül megjegyzem azért azt testvérek, hogy Jézus, aki láttuk itt az igéből, hogy féreggé, csúfsága és népek utálatává lett, miattunk, helyettünk és érettünk, ez a Jézus azért az Atya Isten által felmagasztaltatott. Azért ne felejtsük el ezt. Hogy ebből a szörnyű mélységből, ahova érettünk leszállt, hogy minket kiszabadítson a féreg, undorító csúfság voltunkból, hogy újra kegyelmet szerezve nekünk emberekké válhassunk, ezt a Jézus tényleg fölmagasztalta az Isten. Föltámasztotta a halálból, fölhozta ebből a mélységből, és oda tette mindenki elé, elénk is, elétek is, elém is, hogy gyönyörködjünk benne Jézusba. És most már a mai korban és a mai időben is Jézusról úgy kell beszélnünk másoknak is, hogy gyönyörködhettek benne, mint a ti megváltótokban. Csodálhatjuk őt, és magasztalhatjuk őt, az egyetlen embert, az új emberiségnek a fejét. Hát adja meg nekünk az Úr testvérek, hogy ne csak a magunk nyomorúságát lássuk meg ennek az igének a tükrébe, hanem Jézusnak a nyomorúságát is, és Jézus nyomorúságán túl lássuk meg azt a csodálatos dicsőséget aztán, amiben őt az Isten fölemelte. Azért, mert engedelmes volt, mint halálig, a keresztfának a haláláig. És adja meg nekünk az Úr azt is, hogy mi ettől a Jézustól ne határolódjunk el, ne grimaszokat vágjunk rá, bár erre képesek vagyunk. Hogy ne gúnyoljuk őt, hogy ne határolódjunk el tőle nagy büszkén és nagy gőgösen, hanem oda boruljunk elé, és köszönjük meg nekem, amit érettünk cselekedett, szeretetből cselekedte. Viszonozzuk szeretettel. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki féreggé, utálattá lettél, aki csúfsággá lettél, amikor velünk azonosultál, és a mi ítéletünket magadra vetted. Te, aki soha nem voltál ilyen, és akinek soha nem kellett volna ilyenné lenned. Köszönjük, hogy mégis vállaltad ezt annak érdekébe, hogy minket megszabadíts a mi saját csúfságunktól, undorító féreg voltunktól. Hiszen a bűn bennünket ilyenné tett, és a vétkeink ilyenné torzítottak bennünket. Már elvesztettük emberi alakunkat is. És köszönjük, hogy benned saját magunkat szemlélhetjük ott a kereszten. Légy áldott azért, mert szeretetből azonosítottad magadat velünk, hogy minket megszabadíts, és kegyelmet szerezve nekünk újra emberekké formálj minket. Szerinted való emberekké, akikben gyönyörködik az Atya. Légy áldott, Úr Jézus, hogy benned immár gyönyörködik az Atya. A te mindhalálig való engedelmességedet elfogadta, áldozatodra igen mondott, és fölmagasztal téged ebből a mélységből. Köszönjük, hogy most már te nem vagy féreg. Nem vagy undorító, akitől el kell határolódnunk, akitől el kell húzódnunk, hanem csodálatos Úr vagy, aki előtt hódolhatunk, akinek szépségét csodálhatjuk, akit magasztalhat a szívünk, akit áthatunk a szeretetéért, akit magunkhoz ölelhetünk, mert előbb magához ölelt minket, még a magunk nyomorúságában. Légy áldott, hogy nem undorodtál tőlünk akkor sem, és hogy most sem undorodsz. Légy áldott a te kegyelmedért, és légy áldott a te szeretetedért, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Testvérek, ha Isten éltet minket, akkor holnap este is 6 órakor találkozunk, és vesszük tovább ezt a zsoltárt, holnap este nagypéntek, este van, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Szombaton délután 4 órakor lesz együttlétünk, gyerekek is szerepelnek, erre is szeretettel várjuk a testvéreket. Húsvét vasárnapján két Isten tiszteletünk van, 9 órakor és 10:30-kor, és húsvét második napján egy Isten tisztelet van 9 órakor. Úrasztala mind a három Isten tiszteletünkön meg lesz terítve. Hirdetem még azt, hogy húsvét másnapján gyülekezeti ebéd lesz, itt főzünk valami finom pörköltet, vagy valamit, tehát húsvét második napján szeretettel hívjuk a testvéreket egy közös ebédre itt a gyülekezetbe. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 341. éneket. Ó Krisztus, főt ez úzott-e, véres szenvedő. 341. Az első 4 versét énekeljük el.